Sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok, kedves barátaim, Megyeri Jonatán vagyok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra. Elnézést a késésért, kis technikai malőr adódott. Valamiért a számítógépen ma nem szerette volna ezt a bejelentkezést annyira abszolválni, úgyhogy kénytelen vagyok a mobiltelefont segítségül hívni. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök minden kedves tanulótársat. Jó estét kívánok Zoltánnak, szeretettel köszöntöm Pétert, Juditot, Ildikót. Hogy szoktam ilyenkor beköszönni, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, de hát már 8 óra is elmúlt, szeretném köszönteni szeretettel Szilárdot, jó estét kívánok Attilának, Margitnak, Endrének, Ilonának, jó estét kívánok Csaba barátomnak, szeretettel köszöntöm Juditot, minden kedves tanultársunkat, természetesen Bondár Csaba barátomat, jó estét kívánok Zsuzsinak, és még annak a több mint 100 kedves tanultársnak, aki itt van, szól elnézést a késésért, a technika közbeszólt, hogy a számítógépen most megadta a szolgálatot, vagy legalábbis úgy gondolta, hogy ami ezt a élő bejelentkezést illeti, ő ezt a maga részéről szívesen kihagyná. Jó estét kívánok Gyulának, Editnek, de nem baj, mert töretlenül, pár perc késéssel ugyan, de itt vagyunk. Szép jó estét kívánok, és annál is érdekesebb, vagy fontosabb, hogy velem tartsatok ma este, kedves barátai, most már több mint 140-en, mert, és itt van Freundinő barátom Miskolcról, mert a 23. fejezetet kezdjük meg, a Tánya 23. fejezetét, ezzel most már több mint a felét a könyvnek, legalábbis a könyv első szegmensének, a Tánya című mű első szegmensének több mint a felét abszolváltuk. Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy holnap reggelre mind az első 22 fejezet a könyvnek a tanya.blog.hu külön erre a célra létrehozott ilyen kis blogoldalon megtalálható lesz az eredeti héber szöveggel, illetve a magyar fordítással hozzátartozó kommentárokkal és jelbjegyzetekkel. Az első 20 fejezet már fönt van, a következő 2-t, a 21-22. Fejezetet pedig hamarosan fel fogom tenni, holnap szerintem reggeli órákban már ez is működni fog. Most arról kezdtünk el beszélni, illetve azt próbáljuk megérteni, hogy milyen helye van a rossznak ezen a világon, hogyan létezhet rossz és gonoszság. Ugye erről beszéltünk a legutóbbi alkalommal csütörtök este, mikor találkoztunk. Arról beszéltünk, hogy ha Isten egységéről beszéltünk, és Isten egységéhez képest, vagy Isten egységén belül miként értelmezhető a rossz és a gonosz, azt próbáljuk megérteni, hogy a bálványimádás miként jött létre, vagy miként maradhat meg egyáltalán a világon, hogyha az is Istentől jön. Illetve hát arról beszéltünk még a 20. fejezetben, hogy a 10 parancsolat első két parancsolata magába foglalja a Tóra mind a 613 parancsolatát, képletesen szóval legalábbis, hogy az első parancsolata az én vagyok az örökkévalóta Istenem, aki kivezettelek Egyiptom országából, a második parancsolat ne legyenek előttem más isteneid, a színem előtt, stb. Tehát tisztázni kell azt, hogy hogyan is lehetséges a bálványimádás, és milyen módon, hogyan érthetjük azt, hogy tulajdonképpen, hogyha az ember bálványt imád, akkor tulajdonképpen megtagadja Istent, vagy úgy érzi, hogy nincs egységben Istennel. Ez egy érzet. Ugye arról beszéltünk a 22. fejezetben, hogy minden Isten csak Istenen belül értelmezhető, mégis a gonoszság mégis úgy érzi, hogy ő Istentől külön áll. Hogy érezheti azt, hogy Istentől külön áll? Hát semmi sem áll külön Istentől. Ezt úgy érezheti, hogy valójában az élet energiát a gonoszság is Istentől kapja, de az élet energia nem hatol belé, nem válik vele egyé, csak ugye kétfajta energia van, erről beszéltünk a múlt alkalommal, kétfajta isteni energia élteti a teremtményeket, az egyik az egy belehatoló isteni energia, a másik egy körbevevő isteni energia, ebből csak az utóbbi van jelen a gonoszság esetén, a belehatoló, a mindent átszövő isteni energia nincs jelen a gonoszság esetén, ezért a gonoszság érezheti azt, a rossz dolgok érezhetik azt, hogy Istentől tulajdonképpen különállok. Ugye ez olyannyira azon gondolkoztam a hétvégén, hogy ez olyannyira így van, hogy egy általános filozófiai gondolat is meghonosodott a világban, azzal kapcsolatban, hogy hát tulajdonképpen a sátán, vagy a gonoszság, ha úgy tetszik, nevezzük ezt sátánnak, vagy ördögi erőknek, mint hogyha Istentől különálló, Istennel harcoló, Istentől független erő lenne. De ez nem létezhet. Hogyha ilyet mondunk, hogy az Istentől teljesen független és különálló, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy Istenen kívül bármi létezik. Ha már pedig, ha Istenen kívül bármi létezik, akkor Isten nem egy. Akkor az Isten egységével szemben, az Isten egysége korrupt lenne. De ezt nem mondhatjuk. Ezért fejlesztettük ki azt a gondolatot, ezért pontottuk ki azt a gondolatot, hogy tulajdonképpen a gonosz csak azt érzi, hogy Istentől független. Isten szemszögéből egyáltalán nem független tőle, a saját szemszögéből független csak. A saját szemszögéből független csak Istentől. Nem tudom, hogy mennyire vagyok érthető, de ez mindenképpen egy önző, egy egoista hozzáállás. De csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy az általános vélekedésben, az általános világlátásban mennyire meghonosodott az a gondolat, hogy a gonoszság az nem Isten, mintha a gonoszság nem Istentől való volna. A valóság az, hogy a gonoszság is Istentől való, de Isten ezt, ha úgy tetszik, kelletlenül teremtette. Nem azért, mert nem nagyon szerette volna, hanem azért, mert az Isten által felállított természeti törvények megkívánják azt, hogy legyen valamiféle gonoszság a világon. Oké. Okay. A 23. fejezethez írtam egy rövid bevezetőt, amit most ismertetnék. Az előző fejezetekben a tányában azt magyaráztuk, hogy Isten szemszögéből nézve semmi sem különül el tőle, mert az isteni szó, az isteni ige, amely mindent teremt, nem hasonlít az ember által kimondott szóhoz. Az ember által kimondott szó ugyanis elválik a beszélőtől, míg az előbbi mindig a forrásában Istenben marad. Ugye erről beszéltünk, hogy Isten szava és az ember szava mivel különbözik egymástól. Az Isten szava egyben marad a forrásával, egy marad Istennel, nem tud különválni Istentől, mert minden csak Istenben értelmezhető. Az emberi szó ugyanakkor különválik az embertől, ahogy kimondom a szót, az elkezd külön életet élni, ahogy kimondok valamit a számon, az elkezd külön életet élni. Csak a teremtett lények szubjektív szemszögéből tekinthetjük különálló, független entitásoknak az Isten által kimondott szavak. Még egyszer, az Isten által kimondott szó, amivel Isten a világot teremti, csak a teremtett lények szubjektív szemszögéből tekinthető különállónak. Azért képesek magunkat annak tekinteni, mert megkapják az isteni életerőt, amely számos összehúzódás, úgynevezett cimcum révén, Isten belső akarata végső aspektusának elrejtése révén élteti őket, tehát Isten nem nyilvánul meg látványosan a gonoszságban. Ennek az elképzelésnek a logikus következménye, hogy minden, amiben az isteni akarat feltárul, teljesen semmisé válik Isten előtt, és abszolút egyé válik vele. Ott viszont, ahol megjelenik, ott viszont, ahol Isten nem rejtőzködik, ott teljesen egyé válik vele, tehát nem tud külön létezni. Ugye Isten rejtőzködése, ez a motívum, ez a gondolat, ez felmerül a Mózes 5. könyvében, amikor ugye a Tóra arról beszél, a Biblia arról beszél, hogyha a zsidó nép nem fogja megtartani Isten parancsolatait, akkor Isten milyen átkokat fog zúdítani a zsidó népre, és ott arról beszél a Tóra, ott arról beszél Mózes, hogy Isten elrejt, és akkor azt mondja, Isten is, akkor elrejtem az arcomat. Hasztir asztiret panáj. Akkor pedig rejtve rejtem el az arcomat. Az azt jelenti, hogy Isten elbújik, ha úgy tetszik, hátulról szemléli, kívülről próbálja meg szemlélni az eseményeket. Az arc elrejtés, ez a hasztaret panim, amit a rabinikus irodalom úgy hív, hogy hasztaret panim, Isten arcának elrejtése, ez tulajdonképpen válasz, ugye ez amit válaszul adni igyekszünk azokra a helyzetekre, amelyek azokra a tragédiákra, azokra a nehéz időkre, amelyek megérthetetlenek, mint mondjuk a holokauszt és egyéb más tragédiák, amikor Isten arca, ha úgy tetszik, rejtve marad, és ha keresed, sem fogod tudni megtalálni Istent. Hasztiret panáj, akkor rejtve rejtem el az arcomat, mondja Isten. Oké. Ebben a fejezetben a tánya szerzője, az Alterebe, ezt a gondolatot a Tóra és a micvákra alkalmazza, Tórára és a parancsolatokra alkalmazza, amelyekben Isten akarata megnyilvánul. A micvák, a parancsolat, azok a Tóra parancsolatai, ezek Isten akaratának megnyilvánulásai. Bemutatja, hogy hogyan lehet egyesülni Isten akaratával és bölcsességével, és ezáltal magával Istennel a Tóra tanulmányozása és a micvák betartása révén. Itt ugyanis meg fogjuk érteni, hogy miért olyan fontos a micvák betartása, a judaizmus, a zsidó filozófia, a zsidóság, miért helyez ilyen nagy hangsúlyt a micvák betartásra. Itt akkor nyitnék egy zárójelet, és szeretném elmondani a következőt. Ugye a nyugati világban, a nyugati filozófiában, még hogyha az emberek el is ismerik Isten létét, és még hogyha el is ismerik azt, hogy Isten teremtette a világot, nagyon sokan úgy gondolják, hogy Isten nem érdekelt abban, hogy a világ miképpen működik. Erről a gondolatról egyébként készítettem egy külön videót, ki fogom tenni holnap reggel, Isten segít, egy 10 percben, amiben igyekszem elmagyarázni az isteni gondviselés, a személyes gondviselés koncepcióját, és ezzel szeretnék egy sorozatot indítani, egy külön sorozatot indítani, mert megmagyarázok bizonyos koncepciókat, bizonyos fogalmakat, bizonyos filozófiai fogalmakat egyszerű, érthető módon, amelyek segítenek eligazodni ebben a bonyolult világban. De tulajdonképpen arról van szó, hogy Isten személyesen érdekelt abban, hogy az emberiség milyen módon viselkedik, hogy az emberiség milyen módon gondolkodik, beszél, és főként milyen módon cselekszik. Ugye itt több filozófiai gondolat van, több megközelítés létezik az emberiség többféle módon állt az Isten, úgy tetszik, problematikájához. Ugye nyilvánvalóan jelentős részben az emberiség úgy áll az Isten problematikájához, hogy azt mondja, hogy nincsen Isten. De nagyon sokan azt mondják, és talán ők vannak többségben, akik azt mondják, hogy oké, Isten van, és a világot Isten teremtette, de Isten nem folyik bele, Isten nem folyik bele a világ működésében, nem folyik bele a világ működésének apró részleteibe. A zsidó filozófia ezzel szemben azt mondja, hogy Isten igenis belefolyik a világ működésébe, sőt, a zsidó filozófián belül is kétféle megközelítés van. Van egy talmudi vagy midrási megközelítés, egy régebbi megközelítés, amely azt mondja, hogy Isten belefolyik a világ működésébe, de nem minden apró részletre kifolyólag, és a haszid filozófia abban hozott újítást, hogy azt mondja, azt tanítja, hogy Isten a legapróbb részletekig behatóan foglalkozik a világ működésével. Most miért olyan nagyon fontos ezt megérteni, és miért olyan nagyon fontos ezt kijelenteni? Ez azért nagyon fontos, mert az emberi viselkedés fontosságát, vagy az emberi viselkedés jelentőségét figyelhetjük meg. Azt mondani ugyanis, hogy Isten megteremtette ugyan a világot, de nem érdekli, hogy a világban mi van, nem érdekli, hogy én hogyan viselkedem, ez tulajdonképpen egy nagyon kényelmes álláspont. Ez egy olyan álláspont, amely azt mondatja velem, hogy azt csinálok, amit akarok. Hogy a Biblia fogalmaz, is, ha jasar be, én a viásze, mindenki azt csinálja, amit csak szeretne. Mindenki azt csinálja, amit csak szeretne, hiszen Isten megteremtette ugyan a világot, de nem érdekel, hogy a világban mi történik. Hát Isten olyan nagy, és Isten végtelen, és Isten örökkévaló. Hát mit érdekli őt, hogy a halandó ember, ez a húsvér teremtmény most mit csinál és mit nem? Ugye ez egy nagyon kényelmes álláspont, egy nagyon felszabadító érzés, mert vagy látszólag nagyon felszabadító érzés, nagyon kényelmes álláspont, mert azt mondhatja az ember, hogy azt csinálok, amit akarok. A valóságban ez egyáltalán nem felszabadító érzés. Valóságban az Isten szolgálat az egy sokkal felszabadítóbb érzés, mert igaz, hogy az Isten szolgálat szabályokhoz köt, és igaz, hogy az Isten szolgálat azt is eredményezi, hogy az ember ki kell, hogy mondja, hogy igen, felelősséggel tartozom a viselkedésemmel, igen, felelősséggel tartozom Isten iránt azzal, hogy hogyan élek és miként cselekszem, ugyanakkor, ugyanaz az Isten, amely megparancsolja, és ugyanaz az Isten, amely elvárja tőlem a felelősségteljes és morális viselkedést, ugyanez az Isten lesz az, aki gondoskodik rólam, aki ugye, ha én azt mondom, hogy Isten nem érdekli, hogy én mit csinálok, akkor mit? Akkor imádkozni sem érdemes. Minek imádkozzon az ember azért, hogy jobbra forduljon a sorsa? Hát hiszen Isten nem érdekli, hogy mit csinálok, és nem érdekli, hogy mi történik vele. Tehát megvan a dolognak a fonákja, egyrésztről felszabadítónak látszó érzés ez, másrésztről megvan a dolognak a fonákja, hiszen egyedül vagyok a világon. Ezzel szemben, hogyha azt állítom, hogy Isten kifejezetten érdekli, hogy mi van velem, kifejezetten érdekli, hogy miként cselekszem, kifejezetten érdekli, hogy hogyan viselkedek, akkor azt is kell mondjam, hogy Isten megközelíthető, és Isten érdekelt abban, hogy az én sorsom jobban menjen. Tehát van a dolognak egy felelősség típusú oldala, ugyanakkor van a dolognak egy felszabadító, vagy egy önfelett oldala is. Ha kivonom a felelősséget, ha nincs felelősség, akkor nincsen felszabadultság sem. Ez egyébként igaz az élet más területeire is. Tehát a totális anarchia, a totális felelősségtelenség, az nem a teljes szabadságot jelenti, hanem a szabadság teljes megvonását jelenti. Ugye mindig azt a példát szoktam mondani, már unalomig ismétlem, de hát ha még vannak olyanok, akik nem tudják, amikor leülök valakivel mondjuk egy sakjátszmát játszani. Ha leülsz valakivel sakjátszmát játszani, akkor kellenek a szabályok. Kellenek azok a szabályok, hogy melyik bábúval hogyan léphetek. De hogyha nincsenek szabályok, hogyha én úgy ülök le veled sakjátszmát játszani, hogy mindenki azt lépi a bábúval, amit csak szeretne, akkor az a játék az 3 másodpercig se fog tartani, és egyszer leülünk játszani, és utána soha többet nem fogunk leülni játszani. A szabályok tehát, a felelősség tehát nem csak, hogy nem gúzsba köti az embert, hanem értelmet ad a játéknak, értelmet ad a létezésnek, értelmet ad az életnek. Persze látszólag úgy tűnik, hogy gúzsba köti, természetesen bizonyos szempontból valóban korlátok közé szorítja, ugyanakkor egy felszabadító érzés, egy liberáló érzés is. Az, hogy az embernek vannak kötelességei az életben, ez nem egy negatívum. Ez kifejezett pozitívum. A céltalanság például, ugye az emberi pszichét, ha csak nézzük az emberi pszichét, az emberi pszichében a céltalanság az depresszióhoz vezet. A depresszió legfőbb ellenszere, és legjobb ellenszere az, hogyha az embernek céljai vannak, ha az embernek feladata van. És amikor azt mondom, hogy feladata van, akkor tulajdonképpen nem gondolok másra, mint arra, hogy van, akinek szüksége van az emberre. Az, ha van, akinek szüksége van rád, az feladatot ad számodra, az felelősséget ad számodra, és egyben célt ad számodra. Ez az a depresszió valódi ellenszere. A depresszió igazi oka az, hogyha az ember szükségtelennek érzi magát. Haszontalannak és szükségtelennek érzi magát. Ha nincs rá szükség. Akire szükség van, ugyanis az nem depressziós. Akire szükség van, az a feladatra koncentrál. Az arra koncentrál, hogy kinek van rá szüksége. Az ember egy ilyen lény. A 23. fejezetben arról fogunk beszélni holnap estén részletesen, hogy Istennek mennyire van, milyen mértékben, mennyire van szüksége a teremtményekre, az emberre, a világra, a teremtett világra, és azt, hogy ezt a szükséget, ezt milyen módon mutatja be, hogyan válik Isten és a parancs és az általa megparancsolt parancsolatok, micvák tulajdonképpen egyé. Hogyan tükrözik az isteni akaratot az isteni parancsolatok? Erről fogunk beszélni holnap este. A 23. fejezetet tanulmányozva, kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy ma este velem voltatok. Holnap este 8 órakor várlak benneteket sok-sok szeretettel. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Jó egészséget, ha bárkinek kérdése van, ezen a Facebook oldalon közvetlen üzenetben tud üzenni. Lájkoljátok és kövessétek a Facebook oldalt, vigyázzatok magatokra és egymásra.